Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és Urunktól, Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassuk meg, kedves testvérek, Isten igéjét, amint ezt egyházunk a mai napra, Szent Háromság ünnepe utáni 9. vasárnapra igehirdetés alapjául kijelölt, megírva találjuk János evangélium a 15. fejezetének első 5 versében a következőképpen. Én vagyok az igazi szőlőtő, és az én atyám a szőlősgazda. Azt a szőlőveszőt, amely nem terem gyümölcsöt, én bennem lemetszi. És amely gyümölcsöt terem, azt megtisztítja, hogy még több gyümölcsöt teremjen. Ti már tiszták vagytok az ige által, amelyet szóltam nektek. Maradjatok én bennem, és én ti bennetek. Ahogyan a szőlővesző nem teremhet gyümölcsöt magától, ha nem marad a szőlőtőn, úgy ti sem, ha nem maradtok én bennem. Én vagyok a szőlőtő, ti a szőlővesző. Aki én bennem marad, és én ő benne, az terem sok gyümölcsöt, mert nélkülem semmit sem tudtok cselekedni. Amen. Keresztény gyülekezet, kedves testvéreim, az Úr Jézus Krisztusban, a proféták óta Izrael számára megszokott volt a szőlős kert, mint Izrael jelképe. Talán fel is tudjuk idézni Ézsaiás proféciáját, hogy Isten leírja, hogy hogyan gondoskodott róla kerítéssel, borsajtóval, őrtoronnyal, mindennel, mindent megtett a szőlős kert érdekében, a termés érdekében, és aztán mégis vagy szőlőt termett. Most nem ezt az oldalát emeli ki Jézus, de ez a háttere mindenképp ott van a tanítványok fejében, mint zsidó emberek fejében, hogy hát a szőlő az előhozza számukra ezt a képet, és most Jézus azt mondja, hogy én vagyok a töve a szőlőnek. Az atya vagyok most a szőlős gazda, bár máskor fölfoghatjuk nyilván úgy is, hogy Jézus is az, aki dolgozik ebben a kertben és fáradozik, hiszen ő maga is azért jött erre a földre, hogy ez a termés meglegyen, amit keres. Hát ilyen értelemben majd kicsit kertészkednünk kell, de fura egy kertészet ez, hiszen nem egészen a hagyományos, még talán annál is furább, amit úgy hívnak, hogy gerilla kertészet. Nem tudom, hallott-e valaki ezt a kifejezést, én valamikor régebben hallottam és találkoztam ezzel a kifejezéssel. Olyan akciókat szerveznek egyesek, hogy hát magukat így nevezik, hogy tehát gerilla akcióban félig, meddig illegálisan fogják magukat, és a közterekre még a Széchenyi hídat, és akkor a korlátjára virágokat tesznek. Sőt, volt egy olyan alkalom, amikor tiltakozásul a budapesti utak állapota ellen vitték magukkal kis virágföldet, beöltötték a kátyúba, és virágot ültettek oda. Hát meglepő módszer ez, és ilyen értelemben valóban figyelem felkeltő lehet ez a módszer, de bizonyos módon még meglepőbb, amit Jézus tár elénk ebben a kertészetben, hiszen ő nem a földi időkről szól, ő nem a virágokat akarja csak látni, nem a színpompájukat, és nem hát egy-két napra, vagy csak egy-két órára, hiszen el tudjuk képzelni, hogy egy kátyúba rakott virág az meddig lehetett ott, de még talán egy ilyen hídkorlátra rakott virág sem él túl sokáig. Hát Jézus, amiről beszél, az azt mondja, hogy a szőlős gazda, az atya azért tartós eredményt szeretne. Ezért jön a gyümölcsel. Nem virágot szeretne egyszerűen, hát virágozni a szőlő nem is biztos, hogy az olyan fontos, ugye, az szebb virágokat tudunk annál sokkal, de amikor megérik a gyümölcs, akkor ő azt várja, hogy az jó legyen. Hát ez a lényege a szőlőnek. Mindent azért tesz ebben a világban is, de ha úgy tetszik a mennyben is, hogy szőlőnk, a mi vesző életünk, az gyümölcsöt hozzon. Mert a gyümölcstelen élettel ő nem tud mit kezdeni. Lehet persze sok értelemben ezen a földön élnünk, gyümölcstelenül is, de Isten számára ez nem fog értéket jelenteni. Egyre több helyen történik meg sajnos az, hogy, 90 nap vagy különböző időtartamok után a tartozások ki nem egyenlítése esetén a szolgáltatók kikapcsolják mondjuk az áramot vagy a gázt, és így tovább. Idén arról szóltak, hogy már a tankönyvterjesztők is úgy válnak, legalábbis a kisebb cégek, hogy hát azoknak az önkormányzatoknak, amelyek a tavalyi könyveket még nem fizették ki, most nem tudják szolgáltatni a könyveket, mert egyszerűen már ők is csak kölcsönökből próbálják áthidalni ezt a fizetési elmaradást. Hát Jézus is bizonyos szempontból hasonlóan jár el, ha nincs gyümölcs. Azt mondja, egy kicsit tudunk hitelezni, tudunk várni. Hát nem biztos, hogy 90 napot persze, hiszen ő más léptéken méri az időt is. De azt mondja, hogy tudok valamennyit várni, tudok nézni, jönni újra, dolgozni a kertben, a szőlőben, és várni a gyümölcsöt, de azt, hogy egy idő után akkor is vége. Nem lehet akár meddig húznom gyümölcstermés nélkül az életemet. Tudunk, persze más képet is Jézus arról is beszél, hogy ő olyan, mint a vincelér a fügefa példázatában, aki azt mondja, hogy még utolsó utáni esélyt kikönyörgök a gazdánál, még megkapálom, megtrágyázom, meglocsolom, és ki tudja mi mindent, talán meg is permetezem, ha kell, de még egy esélye legyen ennek a terméketlen fügefának. De aztán van egy másik, és már nem példázat, hanem történet is, amit elénk tár Jézus, ott van a terméketlen fügefa, amelyet megátkod, és másnapra elszárad. Hát most hasonlót mond, a terméketlen veszőt az atya lemetszi, tűzre dobja, mert semmi másra nem jó a szőlővel, nem szokás házat építeni a veszélyével, se a tőkével, elégedésen kívül nem sok mindent tudunk kezdeni vele. Az egyetlen értelme igazából a szőlőnek az, hogy a fürtököt megteremjenek rajta. Jézus tehát úgy beszél hozzánk, hogy lehet ugyan halogatni a gyümölcsöket, lehet ideig, óráig leplezni, hogy gyümölcstelenek vagyunk, de végül mégis az ítélet lesz az eredménye, hogyha nem tudjuk az gyümölcsöt megmutatni, és nem is arról van szó, hogy másoknak, Istennek kell felmutatnunk ilyen érte. Nem az számít, hogy mások észreveszik-e. De ő viszont biztosan meg fogja tudni állapítani az életünkről, hogy hozott egy gyümölcsöt, vagy sem. Ez az egyetlen feladata van az életünknek most ilyen értelemben, mint a szőlőveszőnek, hogy gyümölcsöt hozzunk. És a látszat sokáig fenntartható, de néha egy szempillantás alatt összeomlik minden. Igen, érdekes esetet olvastam Sir Arthur Conan Doyle-ról, vagy vele kapcsolatban. Így talán nem ugrik be semmi róla, nem tudom ki ismeri vagy sem, de remélhetőleg akkor már világosabb lesz az, hogy ő a klasszikus detektív Sherlock Holmes szülő atya, és akkor ha krimiről van szó, akkor két dolgot világosan hozzá tehetünk, hogy mi szükséges most nem csak a nyomozáshoz Sherlock Holmesnak, hanem az írónak, Doyle-nak is ahhoz, hogy jó krimiket alkosson, hát kell egyrészt nyilván logika, ahogy össze tudja rendezni azokat a jeleket, amiket ilyenkor ugye helyszínen és egyéb dolgokból hát kombinálnak ki. És hát a másik, ami még igazából kell, de ez már talán nem olyan feltűnő, de valójában emberismeret is kell hozzá nagyon. És hát ha ezeket vesszük, akkor ezzel minden bizonnyal egy krimi író is kell, hogy rendelkezzen ahhoz, hogy valóban olyan detektív figurát alkosson meg belőle, ami ezt a két legfőbb követelményt teljesíti. Nos, hát bizonyára ezeknek a hátterében is tette meg azt a tréfát, úgymond, azt mondják, hogy viccből egyszer írt egy táviratot London 12 legtiszteletre méltóbb emberének. És gondoljunk bele, mi lenne, ha hozná nekünk is a postás a táviratot ezzel a szöveggel, menekülj, minden kiderül. Te lehet gondolkodni, mit tennénk, mit gondolnánk. A döbbenetes ebben a történetben az, hogy azt mondják, hogy ebből a 12 emberből 6, 24 órán belül elhagyta Angliát. Csak nézd az ember, hogy mit követhettek el. Ezek a tiszteletre méltó emberek, hogy el kellett menekülniük a hazájukból. És Ez a hat menekülő úgymond most jelképezheti Jézus szavai szerint a lemetszett vesszőket, akikről lehet, hogy sokáig más gondoltak az emberek, de mégiscsak a jelek szerint nem csak, hogy erkölcstelenségek, hanem bűncselekmények lehetnek a háttérben, ami miatt el kell hagyniuk egy országot. De tovább is visz talán ez a történet, mert hát a hat másikról nem szól az eset, de azért el lehet képzelni, hogy számukra is megrázó lehetett ez a távirat, és lehet, hogy persze ők úgy gondolták, hogy hát ilyen dolgot nem követtek el, ami ennyire súlyos lenne, de hát vakarhatták talán a fejüket, hogy most milyen szégyen fog rájuk vetülni. De ez fölfogható talán egy kicsit úgy is, ahogy Jézus arról beszél, hogy ez a metszés, ez lehet lemetszés, és lehet megmetszés is. Amikor tisztít a metszőolló, amikor olyan helyen metsz, ahol az a javunkat szolgálja. Hát kánikula volt szombaton, hőségriadót is rendeltek el, illetve ez aztán pénteken volt. A lényeg az, hogy Szegeden mondták, hogy hát csak egy kiadós eső segíthetne, és akkor hozzátették, hogy például egy kis aranyeső. Hát ez meg is volt, hogyha a hétvége eredményeit nézzük a kajakenu bajnokságban. Elmondták, hogy az ásványvíz is úgy elfogyott, hogy utánrendelés kellett a rendezőknek adni, tehát ilyen értelemben ez volt, csak most a szójátékba menjünk inkább el, hogy ők aranyesőt vártak, és akkor mi talán most mondhatjuk, hogy nekünk meg arra van szükségünk, hogy aranymetszésünk legyen, és most nem egyszerűen a művészetbeli arányokat tekintve, hanem most inkább abban az értelemben, hogy valóban a megfelelő arányban vágjon rajtunk a metsző olló, ne lemetszen, hanem csak megmetszen, mert azt mondja Jézus, hogy ezzel az Atya tisztítja azokat a vesszőket. Sok mindent szoktak mondani, hogy mi tisztít meg, próbatételeket és szenvedéseket is gyakran emlegetünk, de érdemes most odafigyelni, hogy Jézus nem erről beszél. És azért sem erről beszél minden bizonnyal, mert a próbatételek is máshogy hatnak az emberekre. Ha úgy tetszik, itt is van két lehetőség. A terméketlen és a termővesző másképpen reagál a próbatételre. Emberek sokan a bajban végképp föllázadnak Isten ellen, hogy ezt hogy engedhette meg velem. Mások meg valóban megtisztulnak, és Istenben erősödve tudnak tovább lépni. De Jézus elárulja, hogy tulajdonképpen mi a különbség. Mert az igéjével végzi ezt. A tisztogatás azt mondja a tanítványoknak, hogy én beszédem által tiszták vagytok ti már. Mert nem magunktól leszünk tiszták, és nem attól, hogy suvickoljuk magunkat, hanem Jézus szavától, Isten igéjétől lehetünk tisztává, és ő az, aki így tisztogat minket sok mindenből, és ez azt is jelenti, hogy hát hajlandónak is kell persze lennünk arra, hogy az igét hallva ezt a tisztulási folyamatot mi magunk is elfogadjuk. Hogyha útba igazít, és korrigálnom kell az életemet valamiben, akkor azt vegyem ki belőle valóban az ő szavából, hogy ez nem így kell, hogy legyen, hanem máshogy kell. Hányszor találjuk azt, hogy Isten hogy figyelmeztet embereket. Hogy elhatároztál ugyan valamit, és még talán azt is gondoltad, hogy ez a jó, és ez a helyes, de én most szólok időben, hogy ez tévút. És hátra arcot kell akár tenni, vagy legalábbis egy kanyart tenni valahol, és hát másmerre haladni tovább. Minden esetre a megtisztulás az a saját fáradozásunkból képtelenség. Nem magától lesz az ember tiszta, nem attól, hogy ő nekifeszül és dolgozik rajta, teljesítményt produkál, úgymond, hanem Jézus szava által tisztulunk meg. És nincs is más eszköz a tisztulásra, akkor sem, ha manapság emberek talán csak nevetnek ezen. Beszéd, a szó, hát az falrahány borsó. Annak semmi ereje, semmi értelme. Hát hányszor látjuk ezt, persze, családon belül is, akár még a gyerekek, hogy eresztik el a fülük mellett a szülői szót, vagy az iskolában a tanárokét, vagy a munkahelyen a beosztott, hogyan ereszti el a füle mellett a főnök szavát, és így tovább. Lehetne sokféle módon ezt mondani, de Jézus szava mégis egészen más. Igaz, hogy ennek is ellene lehet állni, és ezért beszél lemetszésről is, meg megmetszésről is, mert tulajdonképpen az igéje kettős módon hat az emberekre. Van, akit megkeményít, mint a fáraót, van, akit megtisztít, mint a tanítványokat. Persze föl lehetne vedni még sok más ötletet, fölteszi a régi, egyik legnagyobb ókori egyházatja is a kérdés, Augustinus, hogy hát miért nem inkább azt mondja Jézus, hogy a keresztség által vagytok tiszták, hát az sokkal szemléletesebb is, mert ott a víz, ami megmos minket. Vagy miért nem mondja, hogy hát az úrvacsora által vagytok tiszták. De mindjárt meg is válaszolja persze ezt a kérdést, és mi is megszívlelhetjük, hogy hát ezek mit érnek igen nélkül? Semmit. A szentségé, keresztségé és úrvacsorává a víz és a bor Isten igéje által lesz. Anélkül nem ér semmit. Éppen ezért a lényeg az sosem az a külső jel, amit éppen látunk, vagy meg is ízlelünk, hanem mindig az a belső tartalom, amit Isten a szavával ad hozzá. És ez vezet egy kicsit tovább is, mert Jézus folytatja, azt mondja, hogy hát a megmaradásunk záloga az az, hogy benne kell maradni. Aki bennem marad, az éri túl úgymond a dolgokat az örök élet szempontjából. Hát mondhatjuk persze, hogy akkor megvan a recept. Elő kell csak vennem, és hát elkészíteni belőle az ételt úgymond. Egyszerű a teendő, akkor maradjunk benne, de hogyan? Ez a kérdés rögtön fölvetődik, hogy hát hogyan tudok benne maradni? Hát a vesző az mit tud azért tenni, hogy rajta maradjon a tőkén? Valójában föl kell ismerni, hogy ilyen értelemben nem is tudunk érte tenni, de benne maradni mégiscsak jár következményekkel, és vannak különféle jelei, hogy hát a lemetszett tőkevék, ha úgy is próbáljuk elrendezni, hogy látszólag ott maradjon a tövön, vagy a lemetszett vesző, hát az el fog száradni természetesen. Ha meg valóban ott maradt, és nem metszették le, akkor tud növekedni, és zöldenni, és aztán termést hozni. Hát benne maradni, tulajdonképpen így is mondhatnánk, hogy azt jelenti, hogy őt szolgálni mindenestül, szívvel, lélekkel. Nem kényszerből, ahogy ezt sokszor elgondoljuk, hogy hát nekem most hát helyt kell állnom, úgymond, mert Isten ezt várja tőlem, én nekem akkor most ezt kell megtennem, és hát erőfeszítést igényel. De Jézus másfajta dologról beszél. Hát a szőlővesző nem erőlködik azon, hogy a tőből éljen és termést hozzon. És egy megrázó történet szemléltetheti ezt talán, amely egy rabszolga lányról, illetve pontosabban egy fiatal emberről szól, aki ezt a rabszolga lányt megvásárolja. Történet szerint ez a fiatal ember, aki angol volt, elment aranyásónak és meggazdagodott. Amikor a történet zajlik, akkor Angliában már betiltották a rabszolgaságot, így hát kíváncsi volt Amerikán keresztül utazva haza, hogy milyen lehet a rabszolgaság, illetve milyen lehet egy rabszolgapiac. És valahol New Orleans közelében elment egy rabszolgapiacra, és árverésen adták a rabszolgákat, volt egy fiatal lány is, akit már kikiáltottak, és hát ugye mindenki tette a megjegyzéseket, hogy mit fog csinálni vele, hogyha meg tudja vásárolni, és ez a fiatal ember nagyon felháborodott az egész eseményen, és a vége az lett, hogy felüldisztált mindenkit, sokszorosát adta annak az árnak, amennyit egy rabszolgáért annak idején adtak, úgyhogy már senki nem akarta követni. Megvásárolta a rabszolgalányt, aki szembekörte és mondta neki, hogy gyűlölöm, gyűlölöm. Hát el tudta nyilván képzelni, hogy mi lesz a sorsa. A fiatalember kézen fogta, elvezette őt egy üzletszerűséghez. Bement, ott elvitatkozott a bentlevővel, de végül jött ki, és hozott egy papírt, és azt mondta, tessék, itt van a szabadság leveled, ezen rajta van, hogy ezentúl szabad vagy. Hát először zokon vette a rabszolgalány, hogy hát miért tréfálkozik vele, ilyesmivel, stb. De aztán mondta, hogy hát én azért vásároltalak meg, hogy szabad légy. És a vége a történetnek az, hogy a lány letérdel és elkezdi súrolni az ember cipőjét, és azt mondja, hogy én ezentúl csak téged szolgálok. Most egy kicsit átfordítjuk ezt a történetet Jézussal kapcsolatban, akkor tulajdonképpen azt mondjuk, hogy nagyon jó leírja azt, hogy milyen Jézus szolgálni. Lehet persze úgy, mint egy rabszolga, aki kötelességből teszi, és utálattal, és köpködve, ha úgy tetszik, mint ebben a történetben gyűlölettel, vagy legalábbis hát olyan fajta képpel Istenről, amely egy szigorú bírót, vagy ha úgy tetszik, akár rabszolgatartót most ebben a történetben gondolkodva képzel el. És lehet őt úgy szolgálni, hogy Jézus valóban várja, hogy egyszerűen szabadon és önkéntesen, szívvel, lélekkel. Azért, mert tudom, hogy ő az, aki Pál apostoli képpel, nem a rabszolga kép van, csak ugye ebben bár a megváltás szava valójában azt is jelenti, hanem, ahogy mondja ő, az adós levelünket szögezte a fára. És így felszabadultunk az adósság alól. Szójátékot is űz Jézus. A búcsú beszédeit olvassuk itt, hogyha felelevenítjük, akkor már a 13. fejezettől János evangéliumában tanítványoktól búcsúzik, és most mégis azt mondja, hogy én búcsúzom és elmegyek, de ti akkor tudtok megmaradni, ha bennem maradtok. Majd a Szentlélek, akit elküld, az marad velük szó szerint, de ő pedig eltávozik. De azt is érdemes hozzávenni, hogy benne maradni, az nem valami lehorgonyzást jelent abban az értelemben, hogy akkor mozdíthatatlanná válunk, nem egy élettelen tárgy valahova biztosan oda ragasztását, vagy oda csavarozását, oda szögelését jelenti, hanem ez tulajdonképpen egy folyamatos erőfeszítésnek is az eredménye, egy erőbedobást is jelent. Nem pusztán ettől tudunk ott maradni, hogy szó volt róla, a vesző nem tud igazán mit tenni ahhoz, azért, hogy a tőkén maradjon, de maga az, amikor azt mondja Jézus, hogy maradjatok bennem, az nem egy lezárt esemény, hanem egy folyamatosat, hogy ezt újra és újra nekem munkálnom kell. Azt is mondhatnánk, hogy meg kell maradnom az egyszeri hajdani döntésem mellett. Ha úgy tetszik, akkor ez azt jelenti, amit Luther úgy mondott, hogy a keresztény embernek naponként szüksége van a megtérésre. Nem egyszer én megtértem 30 évvel ezelőtt, vagy 50 évvel ezelőtt, vagy ki tudja mennyivel, és akkor úgy hiszem, hogy hát abból most én már elérdegélek életem végéig, hanem megmaradni Jézusban azt jelenti, hogy ezt újra és újra meg kell élnem. És ezért mondja aztán azt, hogy nélkülem semmit sem cselekedhetünk. Furcsa ez persze, mert azt látja az ember a világban, sok mindent lehet Jézus nélkül cselekedni, nagyszerű dolgokat is, és hát kevésbé nagyszerűeket, meg rosszakat is. Hát miért ne lehetne nélküle cselekedni? De mégis olyan ez, mint a kenyérsütés, most az új kenyérre gondolva talán ez így aktuális is, hogy hát ki gondolná azt, hogy a kemencén kívül meg fog sülni a kenyér? Csak Jézusban, mint kemencében maradva lehet megmaradnunk, és ő nélküle cselekedni se tudunk semmit. Nem a földi életünkben, persze abban sok minden lehetséges, de ami az örök élet szempontjából számít, a tekintetben valóban lehetetlen Jézus nélkül cselekedni. Lehet Jézus nevében is akár sok mindent tenni, hát keresztes háborúk is zajlottak az ő nevére hivatkozva, és sok mindent lehetne említeni. Lehet azt mondani, én Jézusért végzek ilyen-olyan szolgálatokat, és így tovább sok mindent mondhatok, hát elkészként is nyilván az ember mondhatja, hogy hát én ezt Jézusért teszem. És mégis elképzelhető, hogy ha ez nem vele van, akkor nem ér semmit az üdvösségem tekintetében. És a szőlővesző számára éppen ezért nem ad a kérdés, hogy hát én mit adok a tőkének, hogy én hogy szolgálok Jézusnak. Hanem fordítva áramlik az egész, az éltető nedv, az a tőkéből ered, és jön a vesszőbe. Ezért mondja, hogy csak benne maradva élhetünk. És ez a kifejezés, hogy benne, illetve úgy, ahogy Pál apostol már külön, ha úgy tetszik, szakkifejezésként használja, és tele van vele a leveleinek sokasága, hogy Krisztusban, ezt jelenti valójában a keresztény élet, hogy Krisztusban történő élet. Persze azt is felvethetjük, hogy akkor kimerészelheti azt mondani, hogy én meg tud maradni Krisztusban. Meg tud maradni a Jézussal való kapcsolatában. Hát meg kell vallanunk, hogy ezt mi nem tudjuk megtenni. Nem tudunk semmit cselekedni, etéren sem. Mindig Isten az, aki cselekszik. És éppen ez egyúttal a vigasztalás. És nem is nekünk kell kimunkálni, hogy ott maradjunk a tövön, hanem Isten az, aki rólunk gondoskodhat, aki nekifogott a munkának, aki megtisztítani akar, azt szeretné, hogy gyümölcsünk legyen. Ez nem kenyér ugyan, ami, hát úgymond a mindennapi élethez létszükséglet és lehetetlen nélküle élni, de talán mondhatjuk azt, hogy ez vitamin, amely szintén nélkülözhetetlen valójában, legalábbis az egészséges élethez. Lehet élni betegen is, természetesen, de az egészséges élethez a vitamin is hozzátartozik. És még ennél is többről van szó, hiszen a szőlő vagy a fa esetében a gyümölcs alapkövetelmény, és mondhatni egyetlen egy feladata a gyümölcs termése, és termés nélkül a szőlő sem ér semmit, lemetszik és elégetik különben. Jézus mégsem ezt a sorsot szánja nekünk, hanem azt mondja, igéjével tisztogatja a tanítványait, hogy benne maradva még több gyümölcsöt teremjen az életünk. Ámen. Imádkozzunk. Szőlőmetsző úrunk, megvalljuk, hogy oly sokszor leszakadunk a tőkéről, és önálló életet próbálunk élni, vagy más tőkét keresünk magunknak. Jól lehet nélküled, semmire sem vagyunk képesek. Segíts minket, hogy megtaláljuk az igazi szőlőt benned, és hogy meg is maradjunk a te szeretetedben. Tedd termővé életünket, hogy elkerülhessük a tűzre vettető lemetszést, és megtaláljuk a gyümölcsöt hozó éltető nedvet, és hogy megtisztuljunk igéd által. Ámen.